Szent Rita 15 éven keresztül viselte homlokán Jézus töviskoszorújának egy sebét. Ezért 15 héten keresztül heti nagy kilenced imádsággal fordulunk a Szenthez, reménytelen ügyek közben járójához, segítséget kérve. Idén a lelki gyakorlat keretén belül Fábri Kornél atya elmélkedései hangzanak el az Eukarisztia és a Szentlélek témában. A következő percekben a Szent Rita nagy kilenced 9. részét hallják.
Múlt alkalommal folytattuk a Szentlélek gyümölcseiről szóló elmélkedésünket, hiszen láttuk azt, hogy minden egyes szentmisében a pap lehívja a Szent Lelket, az epiklézissel, hogy a Szentlélek változtassa át a kenyeret és a bort, és a Szentlélek gyümölcseit ugyanúgy az Eukarisztia gyümölcsei is, és aki az Eukarisztiával él, az megtermi ezeket a gyümölcsöket. Nyilván nem egyik napról a másikra, hanem szép fokozatosan. És a szeretet után a múlt alkalommal az örömmel foglalkoztunk, mint a Szentlélek gyümölcsével, és azt láttuk, hogy Isten minket örömre teremtett, és hogy vannak legális örömök, vannak aztán torz örömök, vagy nem legális örömök, és aztán azt láttuk, hogy ha minket Isten örömre teremtett, akkor miért van bennünk mégis szomorúság? Hol van az öröm? Ha eltűnt az örömünk, annak mi az akadálya, és felsoroltunk jó sok okot, ami elveszi az örömünket, és azt ígértem, hogy a mai nappal elkezdjük az akadálymentesítést, hogy nézzük meg, hogy ezeket az öröm akadályokat hogyan lehet eliminálni az életünkből, hogyan lehet eltörölni, hogy ne legyen akadálya az örömnek, amire mi teremtve vagyunk. És hát van egy jó hírem, hogy a megoldás minden egy könyvben található, ez pedig éppen a megtestesült ige, maga a Szentírás. Úgyhogy igyekszem ezeket az akadályokat a Szentírás szavaival mentesíteni, mert hogy valóban a Bibliában nagyon sok helyzetünkre lehetőséget találunk arra, hogy változzon, arra, hogy megváltozzon az életünk általa, és látjuk azt, hogy mi az Isten igéje, mi az, amit a Jóisten gondol arról, ami elveszi az örömünket. Hát most ezt nézzük át végig tételesen, hogy vajon melyik öröm rontót, hogyan lehet a Szentírás igéjével semlegesíteni. Nyilván egy picit unalmas lesz ez most, mert hiszen remélem, hogy senki nem gondolta azt, hogy mindegyik akadály megvan benne, hanem kinek ez, kinek az az akadálya van az öröm útjában, úgyhogy lehet, hogy most meg kell hallgatni azt is, ami másnak éppen az akadálya, nekem viszont nincs vele gondom, akkor minden egyes alkalommal adjunk hálát ért, hogy de jó, hogy nekem ez nem akadályozza az örömöt bennem. Akkor kezdjük is el a perfekcionizmussal, azzal kezdtük, hogyha valaki mindig tökéletességre törekszik, és nagyon nehezen tudja elviselni azt, hogyha valami nem hibátlan, és éppen ezért sosem elégedett. Hát ehhez képest a Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. versében egy nagyon kedves mondatot találunk, ami így szól: az ember okosságát türelmén lehet lemérni, és becsületére válik, ha a hibát el tudja nézni. Tehát úgy tűnik, hogy a hiba elnézése becsületbeli ügy. Becsületünkre válik, hogyha tudunk irgalmasan tekinteni minden egyes hibára. A második akadály volt az alacsony önbecsülés, amikor maga valaki úgy érzi, hogy hát ő úgyse számít. Pici porszem az egész rendszerben, és esetleg már sokan megszólták, vagy nem túl sok dicséretet kapott életében, és ezért nem is alakult ki megfelelő önszeretet és önbecsülés. És ilyenkor azt kell nézni, hogy nem az számít, amit a többiek mondanak, hanem amit Isten mond rólam. Izajás prófét a 43. fejezetében ezt olvassuk az 1-től 5-ig. Most pedig így szól az Úr, a te Istened Jákob, és a te formálód Izrael. És most helyettesítsük be Jákob és Izrael helyére a saját nevünket. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Odaadtam érted váltságul Egyiptomot, Etiópiát és Sábát helyetted. Mert drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. Azért embereket adok oda helyetted, és népeket az életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Kinek a véleménye számítana, ha nem az Isten és ő? Azt mondja, hogy drága vagy a szememben, szeretlek téged, mert becses vagy. És ez az Isten véleménye rólad. Ha más-más mond, azt el kell engedni a fülünk mellett. A következő akadálya a boldogságnak, az örömnek a megfelelési kényszer. amikor mindig azt gondoljuk, hogy másoknak kell megfelelnünk, és ez nagyon gúzsba tud kötni bennünket. Erre van egy nagyon megfelelő kérdés, azt kell kérdezni, hogy el tudsz fogadni olyannak, amilyen vagyok? Erre nincsen jó válasz. Mert ha azt mondja, hogy igen, akkor köszönöm szépen, ne kritizálj. Ha azt mondja, hogy nem, akkor próbálj meg változni, mert Isten engem elfogad. Én is igyekszem egyre szentebbé válni, de még úton vagyok, nem vagyok még kész. A Galatákhoz írt levelében Pál apostol az 5.13.14-ben pedig ezt mondja, mert ti szabadságra vagytok meghívva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Ti a szabadságra vagytok meghívva, és ez a szabadság az Istenben levő szabadság, ami már nem engedi, hogy gúzsba kössön az, hogy másnak akarok megfelelni, hanem Isten jelenlétében, az ő szabadságában élek. Szokták azt is mondani, hogy szent az, akinek a jelenlétében magam tudok lenni. Hogy nincsen bennem semmi feszültség, semmi, hogy biztos csak úgy fogad el, hogyha valahogy élek, valahogy cselekszem, valahogy vagyok, hanem szentek társaságában teljesen magam tudok lenni, mint az Isten jelenlétében. És innentől kezdve ez a szabadság kell, hogy a szívemben éljen. A következő akadály volt a pesszimizmus. Ugye beszéltük azt, hogy a pesszimista az nem látja teljesen a valóságot, mert nem hajlandó tudomást venni a jóról, ami azért ott van. Hát Rómaiakhoz írt levelében Pál apostol a 12.21-ben ezt írja, ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged, te győzz le a rosszat jóval. Amikor mindig ott van a hátsó gondolat, hogy igen, most jó, de még ennek meg lesz a böjtje, stb., akkor minden negatíve látunk, nem, ott van, hogy ezt a rosszat, a rossz gondolatot is inkább jóval próbáljam legyőzni, és ha bármi rosszat tapasztalok a környezetemben, azt én jóval próbáljam inkább helyrehozni. És a pesszimistának is törekednie kell arra, hogy lássa meg a jót mindenben, győzze le a jóval a rosszat. A következő a bizalom hiány volt. Amikor nem vagyok képes bízni, az leginkább félelmet szül bennem. De jó tudni, hogy a hit és a bizalom az nagyon szorosan összefügg olyannyira, hogy a görögben nincsen két külön szó erre. A pisztis az egyszerre jelenti a hitet és a bizalmat. És ilyen szempontból érdemes egyszer a krédót, a hiszek egyet úgy elmondani, hogy nem azt mondom, hogy hiszek az egy Istenben, hanem hogy bízom az egy Istenben. Mert a bizalom az ez. A hit nem más, mint az, hogy bízom benne. Nem az, hogy elhiszek valamit, ami tőlem teljesen kívül áll, hanem ennek hatása van az életemre. Hiszen amit hiszek, az szerint fogok élni. Érdemes kipróbálni, hogy legközelebb, amikor a krédót mondjuk, hogy a bizalommal fogom kifejezni ezt, hogy bízom az egy Istenben, bízom az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, bízom az Egyházban. Mindez azt jelenti, hogy hiszek benne. Akkor a másiknak azt mondom, hogy én bízom benned, akkor azt mondja, hogy hiszek benned. Hiszem azt, hogy te meg fogod tudni ezt csinálni. Hiszem azt, hogy nem fogok csalódni benned. És ez a bizalom egy alapvető ősbizalomként bennünk él. És ezért baj az, amikor ez az ősbizalom valamiért megtörik. Amikor a gyermeknek van egy feltétlen bizalma a szülője felé, és a szülője csalódást okoz neki, innentől már nagyon sok minden elindul. Látjuk, amikor ilyen befogott kutyákról van szó, vagy bántalmazott állatokról, ott is van egy ősbizalom a kutyában, a kisállatban az ember felé, és hogyha kap tőle egy néhány botütést, vagy bármit, akkor onnantól kezdve bizalmatlanná válik. Újra meg kell szelidíteni. És talán a mi lelkünket is meg kell szelidíteni újra és újra, hogy bízni tudjunk, mert mindannyiunkat ért már csalódás. De itt az a kérdés, hogy bízom-e a jó Istenben, bízom-e a többi emberben. És ebben a bizalomban az is benne van, hogy lehet, hogy a Jóisten néhányszor már nem úgy tette, hogy én azt vártam volna. Még benne is csalódhatunk. Előfordul. Hiszen mi szeretnénk akkor a Jóistennek is megmondani, hogy hogyan kellene őt neki, minket szeretnie. És a Jóisten azt mondja, hogy figyelj, bízzál bennem. Tudom, hogy mit csinálok. Én alkottam az egész világot, amiben élsz. Én alkottam a te egész testedet és lelkedet. Azt a kis agyadat is, amivel gondolkodsz. Hát bízz bennem, hogy mindent jól csinálok. És ott van, hogy van-e bennem ez a lépés, hogy igen, Uram, bízom benned. Annak ellenére is, hogy most nem látom egészen, hogy ez merre fog vezetni. De én hiszem, hogy te a legjobbat fogod kihozni az életemből. A következő akadály volt az aggódás. Egyszer egy családban mondta valaki, hogy hát az én családomban egy kedvenc elfoglaltság az aggódás. Aztán lelkipásztorként tudom, hogy nem csak abban a családban kedvenc elfoglaltság az aggódás, mert az olyan jó. Szeretünk aggódni, mert akkor végre van miért. De hát az aggódás úgy tűnik, hogy egyáltalán nem örömforrás. Hát erre hadd hozzak három példát is a hegyi beszédből. Jézus a hegyi beszédben 7-szer mondja el, hogy ne aggódjatok. De mi azért nem hiszünk neki, mert tudjuk, hogy aggódni jó. Hát mit is mond? Máté 6.25-ben, ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál. Aztán Máté 6.27-ben, ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? Sőt, én azt mondom, aki végig aggódja az életét, annak inkább rövidül az élete. Tehát kicsit később, ne aggódjatok tehát, és ne mondogassátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözködjünk, mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja. Leplezzük le az aggódást. Jöjjünk rá arra, hogy ez most aggódás, ami egyfajta érzelem igazából, és nem nagyon tehetünk róla, de arról már igen, hogy hagyjuk-e, hogy ez minél jobban ránk telepedjen, vagy mit tehetünk az aggódással. Meg kell kérdezni azt, hogy mi az, amit tehetek annak érdekében, amiért én aggódom éppen, mi múlik rajtam, azt tegyem meg. És ami viszont nem rajtam múlik, azért pedig imádkozzam. Itt van a háború. Aggódhatunk. Vajon túljön-e a határon? Meddig tart? Hogy lesz ez? Vagy azt mondom, hogy ez nem rajtam múlik, Uram, adj nekünk békét. Nem véletlen, hogy a Szentatyától kezdve, a püspökökön át, a papokon keresztül, a hívekig nagyon sokan imádkoznak a békéért, mert ezt tudjuk tenni. És közben persze, hogy segítünk, akink kell. De hát ez az, hogy aggódhatunk is, de minek? Inkább alakítsuk mindig imává. Ha eszünkbe jut valaki, aki miatt aggódunk, akár egy beteg testvérünk, egy haldokló, egy munkanélküli, egy gyászoló, annyi, Uram, légy vele, áld meg őt, segítsd meg őt. És ahányszor eszünkbe jut, nem kell, hogy a gyomrunk görcsbe ránduljon, hanem azt mondjuk, hogy Úr Jézus, rád bízom. Vagy őrangyala, vigyázz rá. Szóval imává alakíthatunk minden aggódási témát, és ennyi, egy röpima, hogy Uram, rád bízom. És ezzel elengedhetem. Ne legyen rossz lelkiismeretünk, hogyha netán nem aggódunk valakiért, akiért illene aggódni. Nem, hát nekünk bízni kell. Rábízni az Úrra mindazt, amiről mi nem tudunk semmit se tenni, ami nem rajtunk múlik, azt a jó Istenre bízzuk. A következő, ami elveszi az örömünket, a bűnbánatnak a hiánya. Erről is beszéltünk, hogy vannak olyan emberek, akinek nincsenek bűnei. Egyszer mondta nekem egy idősödő férfi, hogy hát atya, nekem nincsen bűnöm. Mondom, most egyel több van. De hogy azért adok egy lelki tükröt, jó? Odaadtam, atya, mind. Hát mondom, akkor valahol a kettő között álljunk meg, mert nem hiszem, hogy az összes bűnt elkövettem, ami a lelki tükörben benne van. De hogyha hiányzik a bűnbánat, akkor egyszerűen gőkként hordozzuk a bűneinket, mert nekünk az nincs. És láthatatlanul is lenyomnak. A Lukács 5.30-32-ben Jézus azt tanítja, amikor a farizeusok és az írástudók felháborodva megkérdezték a tanítványait, miért esztek és isztok a vámosokkal és a bűnösökkel, ugye ők nem is érintkezhettek velük, mert tisztátalanná váltak volna rögtön. Jézus ezt válaszolta nekik, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra. Na most az orvos is csak azon a betegen tud segíteni, akinek van betegségtudata. Aki elismeri, hogy igen, valami nem teljes az egészségében, hanem valami gyógyítani kell. Mert azon tud segíteni az orvos. Anonim alkoholisták klubjában is tudják, hogy csak azon tudnak segíteni, aki belátják, hogy szükségük van külső segítségre. Amikor én bűnbánatot tartok, akkor belátom, hogy nem tudok elbánni a bűnnel egymagam. De Jézus a keresztre vitte az összes bűnömet. Ha neki adom oda, akkor a legjobb helyen van. Ezt mondjuk el, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. És nem felhánytorgatja, nem a szőnyeg alá söpri, hanem elveszi, hogy ne is legyen ott. És innentől kezdve a bűnbánat az mindig felemel. Mert belátom Isten előtt, hogy igen, én is bűnös ember vagyok, én is hibáztam, kérlek, bocsáss meg. És a Jóisten a gőgösöket letaszítja a trónról, az alázatosokat pedig felmagasztalja. Ez nem más, mint hogy belátom azt, hogy igen, én is elkövettem a bűnöket. Nekem is szükségem van Szent Jónásra, szükségem van a szentségekre, a kegyelmekre. De a bűnbánattal valóban megtisztulok, és visszatér az az öröm, amit a bűn vesz el igazából, mert a bűn az, ami ugye elválaszt minket Istentől. A következő az a meg nem bocsájtás. Erre a Máté 18:34-35-ben találunk választ, amikor is van az a rész, amikor valaki tartozik a gazdájának 10 000 talentummal, én kiszámoltam, nagyjából 200 000 évnyi munkabérről van szó, tehát képtelenség visszafizetni, ezt elengedi a gazda, majd miután ő kimegy, találkozik egy rabszolgatársával, aki 100 dénára, 100 napi munkadíjával tartozik neki, elkezdi folytogatni, hogy add meg, amivel tartozol, miután neki 10 000 talentumot elengedtek. Hát ezt jelentik a gazdának, hogy ez történt, és erre hivatja is, hogy hát nem kellett volna neked is elengedni a tartozást, amit én elengedtem neked? És akkor bebörtönzik, és addig, amíg vissza nem fizeted, ott maradsz. Ez egy előképe a tisztító tűznek. Nem örökké tart, hanem csak addig, amíg igazából vissza nem fizetjük azt, amivel tartozunk. Amíg meg nem születik bennünk a döntés, hogy igen, én is elengedem mások tartozását. A Szent Jónásban sem véletlenül azt mondjuk, hogy a latinban, hogy ego te absolvo, én eloldalak téged a bűneidtől, hogy ne legyenek rajtad békjóként. Ha valaki látta a Misszió című filmet, abban látszik, amikor egy volt lovag, ugye cipeli az összes régi páncélját egy hatalmas nagy kötélből font ilyen batyuban, és a végén oda megy valaki, és levágja róla, hogy ne cipeli, nagyon meredeken mentek fel. De úgy érezte, hogy neki bűnhődnie kell, és lement érte, és újra fölcipeli, mert ez az ő terhe. De amikor azt mondja valaki, hogy ego te absolvo, hogy feloldozza a bűneitől, akkor ezt vágja le rólunk, hogy ne kelljen tovább cipelni a bűneinket. Ennek a példabeszédnek a végén Jézus ezt mondja. És az Úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Aztán hozzáteszi, így tesz majd mennyei atyán is veletek, ha mindegyiknek szívből meg nem bocsájt a testvérének. És a mi atyánkban ugyanezt mondjuk ki, hogy úgy bocsásson meg nekünk a Jóisten, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek. Megbocsátás az egy folyamat, aminek a végére érünk, hogy igen, ki tudom mondani szívből, hogy megbocsájtok. A következő akadály volt a félelem. Ugye a félelem az nagyon sokszor a jövőtől van, hiszen most mitől félnénk a jelenben? Mi bajunk lehetne? Talán nem fog ránk zuhanni a plafon, bízunk benne. És ehhez képest nem számoltam utána, de többen állítják, hogy a Szentírásban legalább 365-ször ott van, hogy ne félj, vagy ne féljetek. Második János Pál pápa ezzel kezdte a pápaságát, non abbiate paura, ne féljetek. És ez mind a mai napig igaz, hogy ne féljetek. Mert a félelem az a szeretet ellentéte. Jézus maga tanítja, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Ha még félelem van bennem, akkor úgy tűnik, hogy nem tökéletes a szeretetem. Meg kell nézni, hogy melyik területen kell még fejleszteni a szeretetemet. A következő volt akadályként a mókus kerék. Amikor a mindennapi taposó manomba vagyunk benne, és nem bírunk kiszakadni, és akkor újra is ott vannak a problémák, a megoldandó feladatok, a határidők, hogyan örülhetnénk, amikor fel se tudok lélegezni, mert ott van újra és újra a következő tennivaló. A Márk 6:31-ben Jézus így szól a tanítványaihoz, gyertek félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy kicsit. Olyan sokan jöttek, mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Annyira szép látni Jézusnak ezt a odafigyelő, empatikus hozzáállását, látja, hogy kimerültek a tanítványok, pedig éppen akkor jöttek haza a missziós útról, és beszámoltak örömmel, hogy még a te nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek. És azt mondja, jó van, gyertek, pihenjetek egy kicsit. Dolgoztatok eleget, és annyira szép, hogy a teremtés történetben is le van írva, hogy 6 napig dolgozott az Úr, és a 7. napon megpihent. A vasárnapi pihenő napot a zsidóságnak köszönhetjük. Korábban volt, hogy 10 napos hetek voltak, vagy tizek voltak, akkor inkább így mondhatjuk, hogy kell a pihenés is. Volt olyan házas pár, akinek a házassága majdnem tönkrement, hál' Istennek időben kértek segítséget, és rájött a pszichológus, hogy mind a ketten nagyon fáradtak. Azt mondja, hogy 2 hétig próbálják meg, hogy próbálnak 8 órát aludni, és teljesen rendben jött a kapcsolatuk. Egyszerűen a taposó malom, a mókuskerék annyira be tud darálni, hogy már nem marad hely az örömre. Vagyok-e annyira nagy lelkű önmagammal, hogy töltődni is adok időt magamnak? Mikor olvastam el egy könyvet? Ugye anyukák mondják, hogy hát luxusnak érzik azt, hogy leüljenek és egy órát olvassanak, mert mindig van mit csinálni. Teregetni, főzni, vasalni, mosni, bármit, bevásárolni, dolgozni, tanulni a gyerekkel is, hogy magamra szánok-e annyi időt? Ki tudok-e szállni a taposómalomból? Vagy, ha éppen nagyon sok időm van, gondolok-e arra, hogy segítsek annak, aki ebben őrlődik, hogy figyelj, itt maradok a gyerekekkel, menj el egy-két órára, légy szabad. Ki tudok-e mászni ebből a mókuskerékből? És a következő napi gondok, arra az első Péter levél 5. fejezet 6. 7. versében találunk választ. Ezt mondja Péter, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rátok. Hiszünk Péternek, hogy Istennek gondja van ránk? És akkor már is a napi gondok helyett azt mondja, bízzátok rá. És valóban vannak helyzetek, megint csak ez az igaz, hogy vajon mindent meg tudok-e oldani én? Vagy ha valamit nem tudok megoldani, tudok-e segítséget kérni? És egy rövid történet hadd szóljon itt. Egy kisfiú a homokozóban játszik, és egyszer csak talál egy nagy követ. Egy kicsit lejjebb ásott a homokozóban. És hát nagyon ki szeretné venni azt, és az apukája mondja neki, hogy minden erődet vesd be, és próbáld meg. És a gyerek küszködik, de nem bírja kiemelni. Szóval minden erődet belevetetted? Szóval igen. Nem. Engem még nem kértél meg, hogy segítsek. És akkor megkéri, és apukával együtt sikerül kiemelni a követ. A Jóisten is így van velünk, hogy mit segíthetek? Vajon én akarok mindent megoldani? Én akarom teljesen vezetni az életemet? Vagy azt mondom, hogy Jézus, vedd át a volánt egy kicsit, mert úgy érzem, hogy nem jó úton járok. A kapcsolati feszültség a következő. Amikor azt érezzük, hogy a környezetünkben, vagy éppen velünk kapcsolatban valakinek gondja van, nem jönnek ki egymással, érezni, vibrál a levegő. Vannak ilyen helyzetek. Erre is találunk a Szentírásban megoldást. A 2. Korintus levél 11. fejezet, 11. versében ezt olvassuk. Pál apostol így buzdít. Egyébként testvérek, örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Mikor lesz velünk a szeretet és béke Istene? Hogyha örülünk, ha tökéletesek vagyunk, ha buzdítjuk egymást, ha egyetértők vagyunk és békességben élünk, akkor az Isten is velünk lesz. Csak ezt kitűzzük-e célként magunk elé, hogy szeretnék békességben élni, szeretném egyetértő lenni a másikkal. Mert ha erre törekszem, akkor a Jóisten is mellénk áll és segít. A következő, ami elveheti az örömünket, a betegség. Nyilván senki nem szeret beteg lenni, bár vannak, akik ebből kovácsolnak tőkét maguknak, és inkább nem akarnak meggyógyulni, mert idegább kapnak kellő mennyiségű figyelmet, odafigyelés, gondoskodást. De ennek ellenére magyarul az egészség olyan szépen kifejező, hogy akarunk egészek, amikor éppen nincsen betegségünk. És hát ki örül a betegségnek? Igazából senki. Esetleg a diák, aki azt mondja, na most így van 2-3 napon, hogy nem kell iskolába menni. De hogy a betegség az azért el tudja venni az örömünket, főleg, hogyha fájdalmakkal jár, hogyha kényelmetlen, ha nehézségeket okoz. A János 11. fejezetében látjuk Jézusnak az egyik csodáját, a 3-4-es versben, és ekkor Lázárról van szó. A nővérek üzentek érte. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Ez Lázárról van szó, Betániában laktak, nagyon jóba volt Jézus velük, többször járt náluk. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. És aztán tudjuk, hogy Lázár mégis meghal, Jézus még 2 napig ott marad. Nem ment szirénázva Betániába, hogy most gyorsan meg kell gyógyítani. Ő tudta, hogy mit csinál. Nem válik halálára. Igen, azt is tudta, hogy bele fog halni, de hogy fel fogja támasztani. És ez Isten dicsőségére lesz. És itt van, hogy a mi hozzáállásunk nagyban megváltoztatja a betegségnek a kimenetelét. A betegség okot adhat a panaszra. Fiatalon gondolkodtam azon, hogy időskorban mennyien panaszkodnak arra, hogy most itt fáj, ott fáj, amott fáj. Hogy én is ilyen leszek majd időskoromban? Akkor már csak ez fogja betölteni az életemet? Vagy azt mondom, hogy Uram, ezt én megtartom magamnak, és felajánlom minden szenvedésemet. Az Emmanuel közösségben van a dicsőséges kereszt mozgalom, mondjuk így. Azok csatlakoznak hozzájuk, akik tartós betegségben szenvednek, és akik azt mondják, hogy mindezt én felajánlom akár a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, vagy akár a világ békéjéért, vagy valakinek a megtéréséért. Ha más nem tudok tenni, mert ágyhoz kötött beteg vagyok, de ezt az állapotomat tudom felajánlani. Ahogy a Liziói Teréz a négy fal között is a missziók védőszentje lett, pedig ő aztán akart misszionáris lenni, és minden más is, ő az ottani létét ajánlotta fel, onnan imádkozott másokért. És igazából minden egyes nehéz légzést fel lehet ajánlani. Minden egyes reggelt, amikor fájó derékkal ébredünk, vagy amikor éppen nem érezzük jól magunkat, Uram, ezt is neked adom, hogy ne vesszen kárba. Mert ha csak arra használjuk, hogy ebből panaszkodás legyen, az nem nagyon viszi előre a lelki életünket. Azt mondja, Uram, fáj, de neked adom, és tégy vele jót. És mekkora öröm lesz majd a mennyben, amikor azt látjuk, hogy igen, ő is, az én felajánlott fájdalmaimnak köszönhetően jutott a mennybe. Ehhez nagy hit kell. De mi hisszük azt, hogy Pál apostol is mondja, hogy én is testemben kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik, az ő testének, az egyháznak a javára. Hiszem azt, hogy az én szenvedésem nem hiába való. Ha csak a torkon fáj és minden egyes nyelés nehéz, azt is, Uram, neked adom. Egészüljön ki vele a te szenvedésed. Felajánlom is, hiszem azt, hogy Istenben minden szenvedés értelmet nyer. És ezáltal a betegség nem az örömmel fogja elvenni, hanem azt mondom, hogy ezzel lehet, hogy még többet tettem, mint hogyha aktív életet élnék. Vajon felfogom-e így a betegségemet, és azt mondom, hogy igen, most ez van. Vagy ha éppen valami fáj is ez korlátoz, el tudom-e fogadni, hogy most ennyire vagyok képes. Én egyes ilyen helyzetekben jókat tudok nevetni is magamon. Emlékszem, amikor el volt törve a lábam, és hát be volt gipszelve combig a lábam, és hát ki kellett mennem a mellékes helyre, két mankóval kibicegtem, akkor letámasztottam a mankót, az eldőlt, és hát egy kézzel próbáltam kapaszkodni, és úgy beletalálni a fajanszba, és magamban nevettem, hogy hát ennyire vagyok most képes itt fél lábon. Nem baj, hát, aki tud magán nevetni, annak vidám lesz az egész élete. De ugyanakkor pedig minden szenvedés felajánlva tényleg örömforrás lehet, hogyha hiszem azt, hogy ennek a szenvedésnek is van értelme. A következő a bűntudat helyett a bűnbánat. Hogy a bűntudat az önközpontú, a bűnbánat pedig Isten központú. A bűntudattól általában rossz érzésünk van. Ami, hogy valami nem stimmel, olyan, valami piszkál belülről, hogy nem, nincsen harmónia. Azt is mondhatom, hogy a bűntudat az gyakran a sátántól jön. Aki bűntudatot kelt bennünk, ő vádló ugyanis, és lehet, hogy közben ő az, aki éppen kísért bennünket, és ha úgy képzeljük el magunkat, mint egy házat, aminek nincsen fedele, és a sátán bedobál gondolatokat, és a másik oldalról megbök, hogy látod, hogy mire gondoltál? És a bűntudatunkban közben érezzük, hogy valami nem stimmel, ezt én nem akartam. És a bűntudat lehúz, és nagyon gyakran a sátán már a megbánt bűnökért is vádol. Amit már rég letettünk Szent Jónásban, bocsánatot kértünk, megbocsájtottunk, rendezve van, de mi mindig azt mondja, na látod, te olyan voltál, emlékszel? És akkor ott kell mondani, hogy ez már nem az enyém. Én ezt már megbántam. A bűnbánat felemel, erről volt szó az előbb. A bűntudat lehúz, a bűnbánat felemel. Kell, hogy a bűntudatból bűnbánat legyen, és akkor a bűntudat is megszűnik. Ha netán újra és újra kísért a sátán, azt mondhatom, hogy távozz tőlem, ez már le van téve, Krisztus elhordozta a keresztfán, a tenger mélyére vetette ezt a bűnömet, és kitette a horgászni tilos táblát. Az már a múlté. Azzal nem kell foglalkoznom. Akkor is, hogy a sátán újra és újra felhánytorgatja nekem azt a bűnmerőnek, ez a dolga. Ő vádló. De azt mondja, nem, én ezt már letettem. Pont. A bűnbánat Istentől jön, és felemel. A következő, és már az utolsó, az összehasonlítás is. Elveszi az örömünket. Ugye emlékszünk, ez a Salamon és Dávidnál volt, hogy hát Dávidnak ugye sokkal többet tulajdonítottak a legyőzöttek számát illetően, mint a uralkodó királynak, és onnantól kezdve gyanakvóan nézett Dávidra, és kereste, hogy megölje. Az irigységet szült az, hogy róla sokkal több mindent mondtak. Az összehasonlítás nem jó. És Pál apostol is erre felhívja a figyelmet, ugyanis Korintusban ott különböző prédikátorok voltak, és Pál igyekszik kihúzni azt, hogy ne azért, hogy egyik az ezzel tart, a másik azzal, hanem hogy ezt együtt csináljuk. Isten országában együtt dolgozunk, ne hasonlítgassuk egymást. 1. Korintusi levél 3.6, Pál apostol mondja, én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Ki van a középpontban? Maga a jó Isten. Teljesen mindegy, hogy kiültetett, kiöntözött, Isten nélkül nem növekszünk. És az 1. Korintusi levélben szintén a 4. fejezet 5.-7. versében ezt olvassuk. Tehát ne mondjatok ítéletet idő előtt. amíg el nem jön az Úr, aki a sötétség titkait megvilágítja, és a szívek szándékait is nyilvánosságra hozza. Ugye ez pont azt mutatja, hogy nem biztos, hogy látunk, mert mi azt szerint ítélünk, amit látunk, vagy hallunk, és hát erre szoktam azt mondani, hogy minden család kívülről sokkal szebb, mint belülről. És hogy jaj, neki milyen szép családja van, vagy milyen gazdagság, vagy egyebe. Volt egy település, ahol egy új kis lakónegyed alakult, és hát valaki milliómos negyednek hívta, én meg hiteles negyednek, mert mind hitelből épült. Tehát nem lehet tudni, milyen nehézségek vannak mögötte, a látszat mögött. Így folytatja Pál, akkor majd mindenki megkapja a dicséretet Istentől. Ezt pedig, testvérek, értetek alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ne többet annál, ami írva van. Senki se fuvalkodjék fel kérkedve az egyikükkel a másikkal szemben. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Egy biztos, hogy mindenki azt kapja meg a jó Istentől, amire leginkább szüksége van. Mihez? Nem biztos, hogy a sikeres élethez. Nem az emberek elismeréséhez, hanem az üdvösséghez. És nyilvánvalóan senkitől sem fog a jó Isten olyat elvárni, amiről nem tehet, amit nem tehet jobban. Kivárnál egy teknős békát, hogy futóversenyt nyerjen? Senki. Neki nem is az a dolga. És innentől kezdve minden összehasonlítás nagyon rossz. Mert lehet, hogy emberileg éppen jónak tűnik az, hogy fú, neki többje van, kevesebb, nem tudom milyen van, tehetségesebb, szebb, okosabb, nem tudom mi. De teljesen mindegy. A Jóisten egyet mindenképpen megad, ami az üdvösséghez kell, és mindenkitől annyit fog számon kérni, amennyit adott neki. Assisi Szent Ferencet szoktam idézni, aki ugye leborult egy rablógyilkos előtt. És nem értették a testvérét, hogy Ferenc testvér, mit csinálsz? Ez egy rablógyilkos. De tudjátok, ha annyi kegyelmet kapott volna, mint én, akkor sokkal szentebb lenne nálam. Tehát mindenkinek azzal kell tudni elszámolni, amit kapott. És innentől kezdve nem kell nézni, hogy másinak milyen van tulajdonságban, vagyonban, bármiben. Hanem nekem azzal kell törődni, hogy én mit kaptam a jó Istentől, és azt mire használtam. És innentől kezdve megelégedettség tölt el, hogy igen, én ennyit kaptam, nekem ennyit kell majd elszámolnom, és ez könnyebb. És hogy ez mindig eszünkbe jusson, az egyik cukrászdának a szállító járművére hátuljára ki volt írva, hogy azért megyek lassan, mert tortát szállítok. És mindenki szeretné a tortája épségben megérkezni, amit rendelt. És innentől kezdve neki már joga van lassan menni. Nem kell gyorsan, mert senki nem várja el tőle, hogy gyorsan menjen, hiszen ő tortát szállít, fontos, hogy a torta épségben megérkezzék. Hát kiki vigyázzon a saját tortájára, és így vigyük a jó Isten elé. Innentől kezdve nem azt kell nézni, hogy kinek milyen tulajdonságai, egyebei vannak, hanem azt, hogy amit én kaptam a jó Istentől, azzal jó tudja gazdálkodni. És a következő héten az irigységgel fogjuk majd folytatni.